Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről, a Trend FM-en.
Nyertese lehet a pandémiának az elmúlt egy nehézségekkel, lezárásokkal teli évnek a kommunikációs szektor. Felértékelték-e a márkák, a cégek számára a sajátos körülmények, a pontos, célzott és kreatív marketing megoldásokat, és egyáltalán mi várható a jövőben? Erről, illetve a digitális trendekről, 10 órás munkanapokról és a sokak által vágyott work-life balance-ről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Báhegyi Zsófia, Szerencsejáték ZRT marketing és kommunikációs igazgató. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Minden adott a kommunikációs, illetve a marketing területen számodra a sikeres karrierépítéshez. Ugye beszélsz angolul, franciául, felsőfokon, komoly iskolai végzettségeket szereztél közgazdászként, jogi szakközgazdászként, külföldön is tanultál, de majd beszélünk részletesen erről. Viszont ehhez képest, ha nem tévedek, akkor színésznő szerettél volna lenni. Sokat változtál? Honnan, hová jutottál?
Igen, ez egy korai álom volt, a színésznősdi. Egészen gyerekkorom óta kísért. Igazából nyomozó szerettem volna először lenni kisgyerekkoromban a Linda filmek kapcsán, de aztán a színésznőség onnan jött, hogy én a Radnótiba jártam gimnáziumba, és ott egy nagyon erős humán beállítottságú gimnázium, és nagyon erős évente egy színész színház versenyük volt, és osztályok indultak, és minden évben indultunk az osztályunkkal, és alapvetően egyszer megnyertem az év színésznője díjat is, előadtuk az Übük királyt, és az egyik főszereplő voltam. Nagyon szerettem szerepelni, én voltam végig a versmondó lány, minden versmondó versenyen indultam, de aztán természetesen ez átalakult, ez a dolog, és nagyban akadályozott az is, hogy 180 centi vagyok, ami valljuk be őszintén nem biztos, hogy egy kiváló antré egy színész világba. Így onnan eredt a következő lépés, hogy az egyetem alatt én nagyon sokat dolgoztam modellként, és divatbemutatókon kerestem végül is ezt a mellékkeresetet, ami segített végig az egyetemi évek alatt.
És mindenképpen ugye a szereplés az megmaradt, a beszéd, a kommunikáció, a másoknak az információk átadása az megmaradt az életedben, de azért mégiscsak ugye a közgazdász irányba indultál el először. Mi volt ennek az oka, a családi indítatás vagy személyes érdeklődés?
Nagyon erősen megmaradt a kommunikációs képesség, a szereplési képesség, a magabiztosság. Ez jött egyrészt az amatőr színészkedésből, másrészt a modellkedésből, de valójában talán a közgazdász pálya az így véletlenszerűen talált rám. Egy biztos volt, hogy én egy orvos családból származom, a szüleim orvosok és a szélesebb környezet is, és bevallom, az ő munkájuk nem tűnt könnyűnek, nagyon keveset láttam őket gyerekkoromban, mind a ketten kórházban dolgoztak, belgyógyászok voltak, nagyon komoly szakmai pályával, nagyon nehéz területeken, mint például a HIV és AIDS fertőzés édesapám révén.
Igen, édesapád Szlávik doktornak az elődje volt 20 éven keresztül, ezt elmesélted nekem.
Igen.
Ez egy komoly dolog, amit ő letett az asztalra.
Igen, így a pandémiát látva jelenleg olyan szomorúan gondolok rá, hiszen ő már nincs velünk, de egy büszkeséggel is, hogy milyen sikeresen védekezik az ország, és talán az én édesapámnak is ebben szerepe van. Ugye ő 25 évig építette fel a trópusi betegségek, HIV-AIDS fertőzés és az infektológiai osztályokat, és valójában vezette ezt a területet például Szlávik doktor előtt, és hozzáfűződik például a SARS vagy az ebola járványok elleni sikeres védekezés, illetőleg hát Közép-Kelet-Európa egyik legsikeresebb HIV és AIDS kezelése, ami Magyarországon történt.
És hát onnan indultunk, hogy nem lettél végül orvos, még akkor sem, hogyha nagyon jó példák álltak előtted, több irigyelt pozícióba is kerültél, sokan pedig példaértékűnek tartják a karrieredet. Egyébként a marketing kommunikációs terület, vagy kifejezetten marketing irány, az egy véletlen volt?
Igen, ez egy történet is kapcsolódik hozzá. Én a közgázon valójában diplomáciás szakirányon tanultam, és kifejezetten erre a pályára készültem, és akkor éppen két egyetemet végeztem, a közgázt és a jogot egymás mellett, és ott volt egy állásbőze a közgázon, és oda mentem, sétálgattam, és oda hívtak a Nestlé pultjához, hogy nem akarok-e jelentkezni a céghez, de hát jeleztem, hogy én még tanulok, de mondták, hogy ez ott nem gond. Ugye akkor még nem voltak gyakornoki programok, ez nagyon ritka volt, hogy így fogadott egy cég egy állásra jelentkezőt, és valójában így belecsöppentem egy hatalmas kiválasztási folyamatban, több mint 500 jelentkező volt, és 3-at vettek föl végül is, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 20 évesen bekerülhettem az egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatba, dolga, és részt vehettem, egy nagyon jó iskolát kaptam a marketing területen, egy globális multinacionális cég működéséből.
És igen, hát egy csomó mindent most már így utólag látjuk, hogy a gyakorlatban lehet megtanulni, és úgy lehet lépkedni egyik szintről a másikra. Egyébként te tudatosan építetted a karrieredet, onnantól kezdve már?
Talán félig tudatosan is, illetőleg volt benne egyfajta furcsa megfelelési kényszer is így a szüleimnek, hogy valójában az ő elképzeléseik, hogy a gyermekeik egyetemeken végeznek, és aztán nyilván mind a ketten közgazdászként lépjünk tovább, hogy egy ilyen egymásra épülő karriert tudjak magaménak, de ez valójában, ha egy visszatekintünk el, ez a tudatosság, de sokszor a szerencse vagy véletlenszerűség is alakította a pályámat.
És egyébként azt gondolom, hogy ugye azzal kezdted, hogy két egyetemet végeztél egyszerre, iszonyat nagy munkabírásod van, itt 10 órás munkanapokról hallhattunk itt az elmúlt évtizedekben, tehát hogy keresed a kihívásokat, keresed a feladatokat, hogy mindig még többet?
A mindig még többet talán már nem. Nyilván fiatalabban ez fontos volt, és nagyon munkacentrikus vagyok, kihíváscentrikus, és alapvetően azt a fajta munkahelyet szeretem, tudom, hogy közhely, de úgy érzem, hogy megvalósítom önmagamat. És valamit hozzáteszek a munkámhoz, és egy kicsit formálom a környezetemet. Kifejezetten azért szeretem a marketing kommunikációs munkát, mert valójában nem csak arról szól, hogy értékesítés, támogatás és minél nagyobb bevétel és üzleti érték növekedés elérése, hanem valójában nagyon sok esetben olyan társadalmi ügyeket tudunk támogatni, hogy változást generálunk egy-egy területen, amely kifejezetten egy többletet ad a munkámnak.
Itt már akkor a CSR tevékenységeknél tartunk, erről érdemes lesz majd többet is beszélni, hogy most milyen feladatokban találod meg ezt a segítő szerepkört. Egyébként mikor érezted azt, hogy megérkeztél szakmailag?
Én a kezdetektől úgy éreztem, hogy valójában mindig voltam annyira szerencsés, hogy szinte kivételnék olyan helyeken dolgozhattam, ahol éppen nagyon jól éreztem magam, és éppen megtaláltam a munkámban a szépséget és a kihívást, de amikor úgy éreztem, hogy ez már talán nincs annyira jelen, akkor tovább tudtam lépni. És valójában azért is gondolják tudatosnak, talán többen körülöttem ezt a pályát, mert ha így végignézünk, akkor valójában mindig sikerült talán egy fokkal feljebb lépni, és egy nagyobb szakmai kihívást elérni.
Voltak nehézségek? Voltak lejtmenetek, kudarcok, amiket meg kellett ugrani? Mert most innen visszanézve nagyon szép, nagyon jó minden, és csillog-villog, de hogy nyilván ezt az elmúlt 10-20 évben megélni nem biztos, hogy mindig ilyen egyértelmű és egyszerű volt.
Ez így van, egyáltalán nem volt egyszerű. Van olyan, hogy például egy mérgező munkai környezetből lép tovább az ember, pedig úgy tűnik, hogy egy nagyon jó helyen van. Vagy van olyan, amikor azzal kellett szembenéznem, szerencsére ez már régebben történt, hogy mint női vezetőként talán nem ugyan olyan elbánásmódban részesültem, mint egy férfi vezető kollégám, és akkor bizony én úgy döntöttem, hogy tovább lépek, és nem maradok azon a munkahelyen.
Most akkor egy pillanatra azért itt álljunk meg, mert ez egy érdekes dolog, amit mondasz. Nagyon sokan azt mondják, jaj, nincs különbség női és férfi vezető között megítélés szempontjából, ez szerinted cégkultúrától, adott munkakörnyezettől függ, adott első számú vezetőtől függ?
Velem, ami történt, az valójában egy fizetési különbség volt, tehát a bánásmóddal talán úgy gondolom, hogy soha nem találkoztam azzal, hogy máshogy bántak volna velem azért, mert nő vagyok, és vezetői pozícióban sem. Nagyon sok támogatást kaptam éppen ezért egyébként a férfi kollégáimtól. Egyszer egy olyan helyzetbe kerültem, hogy üvegplafonba ütköztem, és azonos, sőt egy nagyobb munkaterületért kevesebbet kaptam, mint egy férfi kollégám, és ez egyértelmű volt. Ott abban a pillanatban kiálltam magamért, és sikerült végül is meglépni azt, hogy azonos fizetést kaphassak, de a motivációm már nem volt ugyanaz. Egy olyan törés maradt köztem és a munkáltatók között, hogy valójában hosszú távon már nem éreztem otthonosan magam, és ott tovább léptem.
Könnyen váltasz egyébként?
Nem, abszolút nem váltok könnyen, és nem a szakmai dolgok miatt, szeretek mindig új területre lépni, hanem az emberi dolgok miatt. Nagyon nehéz ott hagyni egy csapatot, amit általában felépít az ember, vagy formál, vagy együttműködik vele. Nekem az emberi kapcsolat rész nehéz az elválásnál, a munkahelyeknél is.
Említettem az elején, hogy ugye minden adott volt a sikerhez, onnan indultunk, és amit megtanultál, két felsőfokú nyelvismerete, ez mennyit segített abban, hogy elsősorban ugye a multinacionális környezetben előrelépj?
Bár nem tegnap volt, de már akkor is nagyon fontos volt az, hogy például legyen nemzetközi tanulmány a CV-ben, legyen igen felsőfokú nyelvvizsga, és valójában azért is fontos volt már egyetem alatt elkezdeni dolgozni, mert utána már nézték, hogy mennyi szakmai tapasztalata van az embernek. A mai fiataloknál ez még erőteljesebben jelentkezik, ugye nekem 19 éves a kisfiam, és bizony, már 4 éve dolgozik minden nyáron, gyakornokként, gyűjti a szakmai tapasztalatot, hiszen most már kihagyhatatlan számukra, hogy az egyetem alatt dolgozzanak, mert akkor elveszítenek egy olyan lehetőséget, amely később a karrierjük során fontos lehet.
És a nyelvtudás versenyelőny? Még ma is?
Abszolút, és azt látom, hogy az angol, még az angol nyelvtudásban is komoly gondokat látok egyébként magam körül, a szélesebb környezetben is, úgyhogy itt én magam is folyamatosan szinten tartom például a felsőfokú angol nyelvtudásomat kifejezetten órákkal, tehát ebbe teszek időt, mivel egy magyar cégnél dolgozok, ahol most nem dolgozok külföldi kollégákkal a mindennapokban, ezért fontos, hogy az angol nyelvtudásom az napra kész maradjon, amikor például az Európai Lottó Szövetség munkacsoportjában dolgozom.
Egy felső vezetőnek mennyire fontos, hogy akkor így napi szinten képezze magát? Hátra lehet-e dőlni?
Lehet, hogy hátra lehet dőlni. Én nem szeretek annyira hátradőlni, szeretek nagyon sok mindent tanulni. Nekem be van írva a naptáromban is egy-egy olyan óra, amikor odaírom, hogy olvasás, mert összegyűjtöm azokat a háttéranyagokat, vagy tanulmányokat, vagy egy-egy jó cikket, amit látok a neten, elrakom magamnak, és akkor arra szánom az időt, hogy akkor átmenjek ezeken. Nagyon jó, hogy ugye én a Szerencsejáték Zrt-nél dolgozom, és tagjai vagyunk a nagy szövetségeknek, onnan nagyon jó háttéranyagokat kapunk globális trendekről, más lottótársaságok tapasztalatairól, és ezeket imádom például átolvasni és tanulni belőle.
A vezetői szerepkör is érdekelne engem, hogy erre te mennyire készültél tudatosan? Tehát ugye azt mondtad, hogy az elején még bekerültél 500-ból abban a 3 főbe, aki gyakornok lehetett, a kiválasztási folyamatban eljutottál, odáig, ahova eljutottál, és utána szépen elkezdtél lépegetni előre. De az első vezetői kihívás, az első pillanat, amikor felmerült, hogy te vezető lehetsz, azt úgy vágytad előtte?
Nem vártam, és viszonylag hamar talált rám. Nem is direkt vezető voltam, hanem egy úgynevezett Matrix jellegű szervezetben vezettem 12 országot, egy nagy légitársaság közép-kelet-európai központjában, és 20 évesen kaptam meg ezt a lehetőséget. És ott én úgy érzem, nem voltam tudatos, és nem is formáltam magamat, viszont azért jó az ilyen nagyvállalati légkör és hozzáállás, mert ők formáltak engem. És azt lehet, hogy erre ma a cégek egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek, hogy olyan programokat, vezetőképzést, szervezetfejlesztést, coachingot biztosítsanak a vezetőknek, hogyha ők akarnak, akkor jobb vezetőkké válhassanak. Nekem a legnagyobb kihívás egyébként, azt szoktam mondani a mostani életszakaszomban, nem is a szakmai kihívás, hanem az, hogy a vezetői kihívás, hogy ott tudok-e még esetleg jobbá válni, melyek az újabb trendek, melyek az újabb munkavállaló igények, aminek például egy vezetőnek meg kell felelnie, és ami már nem az, ami 5-7 éve volt például.
És hát igen, ezt akartam mondani, hogy nagyot fordult ilyen szempontból a világ, egy új generáció lépett a munkaerőpiacra, akiknek már teljesen más elképzelésük van a főnök beosztott közti kommunikációtól kezdve a hierarchiáról. Ezt mennyire tapasztalod?
Ezt abszolút tapasztalom. Nálam dolgozik 3 gyakornok, pont egy gyakornok kollégát most véglegesítettünk, és őket ugyanúgy kell kezelni, de ez teljesen természetesen is jön, hogy ugyanúgy kezeljük, mint a munkavállalókat. Projekteket kapnak, nem fénymásolnak, vagy Excel táblákat töltenek ki, önálló projekteket visznek, és ugyanúgy részt vesznek az értékelési folyamatban is, és teljesen közvetlenül kezelem őket. A bürokrácia, a hierarchia náluk egyáltalán nem működik. Ami viszont egy tévhit, hogy bennük ne lenne meg a munka iránti alázat, vagy sokkal inkább lazábban veszik a dolgokat, ezt egyáltalán nem így látom, nagyon jó tapasztalataim vannak a gyakornok kollégákkal. Én azt látom, hogy ez az új generáció megint visszatért az elhivatott, alázatos és nagyon szorgalmas hozzáállásba, ami bevallom őszintén például a millennials vagy Y generációnál nem annyira kézzelfogható.
Tehát ugrottunk egyet, és egyébként vissza szoktál így gondolni, hogy amikor én ennyi idős voltam, hogyan álltam a munkához? Tehát, hogy nem felejtjük el azt, hogy honnan jöttünk, amikor már vezetők vagyunk?
Talán ez bennünk van természetesen, nem tudatosan nyúlok vissza azokhoz az időkhöz, ezt nem mondhatnám, de persze sose fejtem el, hogy engem hogyan kezeltek, és hogyha azt kérdeznéd, hogy amilyen vezető lettem most, hogy ki inspirált, de szerencsés vagyok, mert nekem voltak olyan vezetőim, akiktől nagyon sokat tudtam tanulni, és rájuk úgy tudok visszanézni, hogy én is olyan vezető szeretnék lenni, mint ők.
Akkor viszont akasztuk a hóhért. Milyen vezetőnek tartott te magad, milyen vezetőnek tartanak szerinted téged a kollégáid, és mi az a terület, ahol esetleg még szeretnél fejlődni vagy alakulni?
Itt is van egy kedves történet, hogyha visszalépünk még a legelső felvételi vizsgámhoz, ott egy nagyon erős pszichológiai tesztet ki kellett tölteni, és volt egy úgynevezett assessment center folyamat 20 évesen, és készült rólam egy pszichológiai teszt, akkor, hogy én milyen vezető leszek később. Én ezt megőriztem, és ha elolvasom most, akkor teljesen érdekes, mert azt látom, hogy ilyen vezető lettem. Tehát már akkor úgy tűnik, benne van az emberben néhány olyan kompetencia, olyan tulajdonság, amely alapján fel lehet térképezni, hogy körülbelül milyen irányba fog elindulni. A nagyon erős a kapcsolatteremtő képességem, erős empátia készséggel rendelkezik. Ugyanakkor, amit szerintem rólam elsősorban a kollégáim elmondanának, az az, hogy nagyon közvetlenül dolgozom velük együtt, ugyanakkor szeretem az önálló munkát, bárkinek lehet ötlete, nálunk a gyakornoknak is lehet ötlete, nagy brainstormingokat, meetingeket tartunk projektekkel kapcsolatban, és nagyon szeretem, ha valaki hoz be új dolgokat, és nem csak reaktív végrehajtó üzemmódban van. Engem lehet meggyőzni az ellenkezőjéről, ugyanakkor elég erőteljesen képviselem a véleményemet, és elég erőteljes stratégiai elképzeléseim vannak a jövőre nézve, ami talán ez egy képesség, ez a vízióalkotás egyes területek kapcsán, amihez remélem, hogy a kollégák jól tudnak kapcsolódni.
Figyelsz egyébként a visszajelzésekre? És egyébként mennyire kapsz feedbacket?
Próbálok kifejezetten nagy hangsúlyt helyezni arra, hogy időt szálljak a személyes kiértékelésre és visszajelzésekre, és egy viszonylag nagy területet viszek, mégis most például nálunk van egy erős kiértékelési folyamat, és minden kollégámmal személyesen leülök, ami egy hatalmas időmennyiséget vesz igénybe, és hatalmas naptármenedzselést, de úgy látom, hogy ennek nagyon nagy hatása van. Ugyanis nem tudok mindannyiukkal a mindennapokban együtt dolgozni, hiszen alattam vezetői szintek vannak, de ez a találkozás és ez a beszélgetés az én és az ő motivációjukban is nagy előrelépést jelent. Én ezekből a beszélgetésekből töltök ezek egyébként a mindennapokban.
És az egyébként igaz, hogy minél magasabbra jut az ember, annál kevesebb jut vissza hozzá?
Ez teljesen igaz. Egyre inkább egy ilyen elefántcsontoronyba kerül, meg képtelenség, hogy minden információt direktbe megkapjon, egy szűrt információ érkezik hozzá, illetőleg elvesznek a mindennapos munkakapcsolatok is, hiszen már egy szűkebb körrel tud csak együtt dolgozni. Ezért szokták azt mondani, hogy nyilván a legfelső vezető egy magányban él, ezzel együtt tudok érteni. Ahogy feljebb lépek, vezetőként én is talán egyre magányosabb vagyok, és egyre kisebb körrel tudom nagyon erősen megosztani a gondolataimat, és együtt dolgozni. Itt fontos az a szint, ami velem egy szinten van, vezető társakkal való együttműködés, ami szintén a siker kulcsa.
És egyébként akár erről a szintről érkezik visszajelzés, vagy figyelsz ezekre a jelekre?
Szeretem a személyes kapcsolatot is építeni a velem egy szinten lévő kollégákkal. Ővelük a stratégiai kapcsolat, a mi szövetségünk, a gyűrű szövetsége, mondjuk egy felső vezetésről beszélünk, az nagyon fontos a vállalati siker szempontjából is, de abból a szempontból is, hogy a mindennapokban hogy érezzük magunkat. Úgyhogy én ebben a menedzsmentben én vagyok az egyedüli hölgy, úgyhogy én igyekszem például a férfi kollégáimmal rendszeresen szakmai ebédeket befoglalni, és egy kicsit kiszakítani magunkat, éppen nincs pandémia, és egy-egy ebéd mellett átbeszélni a mindennapokat, és nem csak hivatalos meetingeken találkozni.
Igen, hát említetted, hogy amikor éppen nincs pandémia, az elmúlt egy év az sajnos csomó mindent felülírt, egy csomó tervet, és normál vállalati, vagy korábban normálisnak tartott vállalati működést. Kíváncsi kíváncsi vagyok arra, hogy ez nálatok hogyan zajlott, hogyan zajlik. Tartsunk egy kis szünetet a hírek után, pedig folytatjuk a beszélgetést Báhegyi Zsófiával, a Szerencsejáték ZRT marketing és kommunikációs igazgatójával. Arról beszélgetünk majd, hogy hogyan érinti a koronavírus járvány a marketing kommunikációs szakmát, a céges belső és külső működés. Nagyon sok kérdést vetesz fel a mikrofonnál, Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő portré műsort Kutasi Judittal.